Áldás békességet kívánok! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől a mi segítségünket is várjuk ebben az órában. Amen. Kedves testvéreim, a 167. dicséretünk 3 versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket, melyünk helyünket elfoglalva énekelünk. A 167. dicséretünk mindhárom versét, az első vers így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót! Hitvallásunkból hallgatunk egy részletet ezen a mai vasárnapon is, a Heidelbergi K.T. 21. úrnapjának kérdés feleleteit Elbe István presbiter testvérünk olvassa közöttünk. az Anya Szent Egyházról vallunk ezekben a kérdésekben és feleletekben.
Mit hiszel a közönséges keresztény Anya Szent Egyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Mit értesz a szentek egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, minden ő javainak és ajándékainak osztályrészese. Továbbá, hogy kiki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömtől és bűnös természetemtől, amellyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem Krisztusnak igazságát, igaz voltát, kegyelemből nekem ajándékozza, hogy soha ítéletre ne jussak.
Isten igéje a Zsoltárok könyvének első fejezetéből szól hozzánk. A Zsoltárok könyvének első fejezetében ezt találjuk megírva. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el levele, és minden munkájában eredményes lesz. Nem úgy a gonoszok. Ők úgy járnak, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor, és a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Kedves testvéreim, gyertek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk eképpen. Háladással áldunk és magasztalunk téged, szerető mennyei édesatyánk, örökké való tervedért, amelyet megalkottál, és hiánytalanul véghez viszel ebben a világban. Így köszönjük meg neked a te fiadat, a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, az ő életét, de különösképpen is értünk szenvedett halálát, és az ő feltámadását, amely minden időkre reménységünké lett nekünk. Köszönjük te neked, hogy az evangéliumot, amely a te szeretetedről szól és hirdettetik, ezen a mai napon is meghallhatjuk, megérthetjük, és dicsőítünk téged azért, mert hiszük és tudjuk, hogy ez a nap a maga összes eseményével ott van a te tervedben. Te vagy az, aki ide segítettél bennünket, és te vagy az, aki szólsz általunk és közöttünk, hogy akik még távol vannak tőled, azokat magadhoz szeressed, és akik már hitben járnak, fiakként és gyermekekként, azokat ebben a hitükben megerősítsed. Légy nékünk most segítségül, és adjad, hogy téged láthassunk mindenben, ami közöttünk végbe megy. És adjad, hogy amit teszünk, mondunk és cselekszünk, történhessen érted a te dicsőségedért. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, ahogy jeleztük is ezen a mai napon, gyülekezetünkben konfirmáció zajlik. Konfirmáció pedig esztendőről esztendőre pillanatnyilag úgy néz ki a mi közösségünkben, hogy vannak ifjú konfirmandusok és vannak felnőtt konfirmandusok. Az ifjú konfirmandusok többségükben olyanok, akiket gyermekkorukban megkereszteltek, és aztán az életük itt zajlik a gyülekezet közelében, és eljön az az idő, amikor tudásukról, ismeretükről számot adnak itt a gyülekezet színe előtt, kérve a gyülekezet még szorosabb ölelését és befogadását. Felnőtt konfirmandus testvéreink olyanok, akiknek valamikor ugyan volt az életében talán keresztség, de aztán a hitvallás, a konfirmáció elmaradt, és most Isten akaratának engedve jönnek el közénk, és tesznek hitvallást életükről, és vallanak arról, hogy miért most jutottak el oda életükben, hogy kérjék ebbe a gyülekezetbe a fölvételüket. Szeretném bemutatni a konfirmandusainkat, kezdve az ifjú konfirmandusokkal. Bozsóki Márk, Böszörményi Sólyom Olivér, Elbe Hajnalka, Mádli Csenge és Iker testvére Mádli Luca, Molnár Bálint, Pirka Rebeka Debóra, Puskás Júlia, Staffel Áron Etele, valamint Sóki Tóth Eszter. Felnőtt konfirmandusainkat is bemutatom. Konrádné Érsek Tünde, Dr. Böhm Mónika, Nagy József, Nagy Bartus Márta, Kupás Gergő, Péter Mátyás és Sánta Barbara. Kedves testvéreim, az ifjú konfirmandusok felkészülése 2 éven keresztül tart a mi gyülekezetünkben, és egy bizonyos ismeretre tesznek ők szert, ami református egyházunk Biblia szemlélete szerint. Erről az ismeretről adnak most némi kis ízelítőt előttünk, amit szoktunk a konfirmandusok vizsgájának is nevezni, de jobb szeretném, hogyha ez a mostani esemény inkább egy felszabadult vallomás lenne arról az ő részükről, amit megértettek. Nem pusztán a Bibliáról beszélünk most, hanem mindazt megpróbáljuk témakörönként összefoglalni, amit a Biblia alapján Istenről, emberről és egyházról tudunk. Így kérdezem őket, és igyekszek igazságos lenni, hogy ne csak egy-két ember válaszoljon sokat, a többiek pedig nyilván mosolyogjanak, mert megkérem őket, hogy mosolyogjanak bátran, nem kell félni ettől a dologtól. Kérem a gyülekezetet, hogy kísérjük figyelemmel, legfőképpen egy kicsit magunkat is vizsgáztathatjuk, hogy egy-egy kérdésre milyen választ adunk mi. Kérdezem először is tőletek azt, hogy mi a Biblia? És ha már itt van Eszternél a mikrofon, hát vesztére ő fogja ezt megmondani nekünk.
A Biblia Isten kijelentése önmagáról és rólunk emberekről. Ezért a Biblia minden szava igaz.
Így van. Hány részből áll a Biblia? Áron.
A Biblia 2 fő részből áll, az Ószövetségből és az Újszövetségből. Az Ószövetség 39 könyvből, az Újszövetség 27 könyvből áll.
Így a teljes Szentírás...
Tehát a teljes Szentírás 66 könyvet tartalmaz.
Így van. Hát ez pusztán matematika, de még most reggel frissek vagyunk, úgyhogy ez még belefér. 66 könyve van a Szentírásunknak. A Biblia alapján mit hiszünk Istenről? Rebeka.
Hiszem, hogy lényében egy, de személyében 3. Atya, Fiú, Szentlélek.
Így van, ez a legfontosabb dolog, amit a Biblia elárul Istenről, de mit tudhatunk meg még őróla ezen kívül?
Azt, hogy ő öröktől fogva létező személy, mindenütt jelen való láthatatlan lélek, mindenható szent és igazságos, ugyanakkor szerető Isten.
Így van. Létezik-e a Biblia Istenén kívül más Isten is? Julcsi.
Nem csak az egy igaz örök Isten van.
Így van, nincsen rajta kívül más Isten. A Biblia beszámol nekünk a Föld keletkezéséről, és azon belül a teremtésről. Mit hiszünk a teremtésről a Biblia alapján? Luca?
A világmindenség Isten alkotó munkája, szavára jött létre a semmiből a világmindenség, a láthatók és a láthatatlanok.
Így van. Nem csak a világot, hanem a Biblia szerint az embert is Isten teremtette. Noha néha olyanok vagyunk, mint a majmok, de nem majmokból fejlődtünk ki, hanem Isten teremtményei vagyunk. Mit hiszünk az ember teremtéséről? Sólyom.
Hiszem, hogy az ember Isten teremtette saját hasonlatosságára. Isten az embert férfinak és nőnek, intelligensnek, jónak és igaznak teremtette, aki az Istennel boldog kapcsolatban volt és örök élete volt.
Így van. Az a baj azonban, hogy valami baj történt, megmaradt-e az első emberpár, Ádám és Éva olyannak, amilyennek Isten teremtette? Márk?
Nem, mivel ettek a jó és gonosz tudásának fájáról, így az Istentől független élet mellett döntöttek.
Így van. Magyarán, hogy mondjuk nevezzük ezt az eseményt?
Így bűnbeestek.
Bűnbeesés. Mi a bűn? Hajni.
A bűn Isten törvényének és akaratának szándékos vagy nem szándékos megszegése gondolatban vagy cselekedetben.
Így van. Megszegte az első emberpár Isten parancsát, így estek bűnbe. Bűnösökké lettek. Milyen állapotba kerültek Ádám és Éva a bűneset következtében? Mi lett ennek a következménye? Bálint mondja meg nekünk.
Elveszítették örök életüket, bekerült életükbe a halál törvénye, és megváltozott természetük. Ez azt jelentette, hogy nem tudtak ellenállni a bűn kísértésének, elveszítették jóra való szabad akaratukat, és gonosz indulatot töltötték be a szívüket.
Így van. Mi ennek a bűnnek, a bűnesetnek máig ható következménye? Csenge.
Mivel Ádám az Istennel való szövetségkötésben mindnyájunk képviselője volt, így Ádám megromlott természetét minden utódja örökölte, így mi is. Ez azt jelenti, hogy a bűn senkinek nem kell tanulnia, mert már születéskor minden ember szívében ott van a bűnre való hajlam.
Így van, és mondjunk még egy dolgot, hogy a Biblia szerint a bűnnek mi a zsoldja, mi az elválaszthatatlan következménye, az, hogy... Na, mondja valaki, aki tudja, Pirka, Rebeka megmondja nekünk, és akkor meg fogjátok fogni a fejeteket.
Az, hogy minden ember meg kell, hogy egyszer halljon.
Így van.
Azaz az örök kárhozat, az örökké tartó büntetés lesz a sorsa.
Így van. A halál az ember életébe a bűnnek, a bűnösségünknek a következménye. Ezt tanítja nekünk a Szentírás. Hát, ha egyszer meg kell halnunk, és a bűn miatt örökre Isten nélküli létre kárhoztatunk, azaz elkárhozunk, akkor az a kérdésünk, hogy vajon az ember meg tud-e menekülni ettől az ő sorsától. Ki az, aki az embert meg tudja esetleg menteni az örök kárhozattól? Na, ki nem szólt még önkéntes alapon, nézzük csak, mindenki szólt már egyet, ugye? Akkor Bálint elmondja nekünk.
Jézus Krisztus, ő Isten örökké való fia, aki emberré lett, Isten és ember egy személyben.
Így van. Mivel bizonyította Jézus azt, hogy ő Isten? Luca?
Csodáival, melyek közül legnagyobb a feltámadása volt.
Így van. Hogyan lett ő, ami megváltónká, tudnélik Jézus Krisztus? Elbehajni.
Úgy, hogy magára vette a bűneinket, és elszenvedte helyettünk a bűneinkért járó büntetést, az örök kárhozatot.
Így van. Hol van most ez a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztus? Hol van most? Majd hozzuk el ide a mikrofont Eszternek, és ő megmondja nekünk.
Halála után a harmadik napon feltámadt, és 40 nap múlva felment a mennyben. Most királyként uralkodik, és a történelem végén eljön, hogy ítéletet tartson minden nép felett.
így van. Na már most azt mondjuk, hogy az ember elveszett és bűnös, de Jézus eljött, hogy megváltsa az embert. Mondjuk meg akkor azt, hogy hogyan lehet az enyém a Jézus halála által megszerzett bűnbocsánat és örök élet. Hogyan lehet ez az enyém? Sólyom mondja meg nekünk.
Isten ingyen kegyelméből felkínálja a bűnbocsánatot és az örök életet, ezt az ember vagy elfogadja, vagy nem. Elfogadni azt jelenti, hogy elhinni és megköszönni Istennek, amit kíván, ezt megszentelődésnek nevezzük.
Így van, így van. Na most arról is kell azonban beszélnünk, hogy ez az elfogadás, a hit az embernek nem vele született képessége. Mi Istenben nem tudunk hinni. Az ember olyan bűnös és lelkibeteg, hogy hinni is képtelen. Hogyan lehet akkor mégis miénk a bűnbocsánat és az örök élet? Hajni.
Úgy, hogy a Szentlélek megnyitja az ember lelki szemeit bűnei meglátására, szívében bűnbánatot indít, lelkében pedig hitet, majd a kegyelem elfogadására ösztönzi.
Így van. Hogyan végzi el a Szentlélek ezt a munkáját? Alszunk, fölébredünk, és egyszer csak úgy érezzük, és úgy tudjuk, hogy már hiszünk? Julcsi.
Isten igéje által ezért fontos, hogy olvassuk a Bibliát, és járjunk az ige hirdetésre.
Így van. Isten szent lelke, az ő igéje, a kijelentés által végzi el ezt a munkát a mi szívünkbe. Meglátszik-e, ha Isten munkálkodik egy ember szívében, azaz, ha egy ember elfogadja a bűnbocsánatot és megtér? Meglátszik-e ezt? Megmondja Bozsóki Márk nekünk.
Igen, meglátszik. Ez az ember szereti Istent, szereti Jézus Krisztus, szereti a Bibliát, szereti embertársait és menekül a bűn elől.
Így van. Akkor a megtért ember bűntelenné lesz? Csenge.
Sajnos nem, de ha bűnkövetel, már nem érzi jól magát, amíg azt meg nem bánja és el nem rendezi. A bűnnel harcolni azonban csak akkor képes, ha Jézussal állandó lelki kapcsolatban van. Ezt a harcot megszentelődésnek nevezzük.
Így van. Milyen a megtért ember lelki élete? Hogy néz ki a megtért ember lelki élete egy napja esetleg lelki szempontból? Áron, indítsuk útjára ezt a választ, aztán meglátjuk, hogy hogyan haladunk vele.
Az ilyen ember szereti a Bibliát, szereti Jézus Krisztus, szereti a lelki testvéreit.
Igen, és ezért ebből mi következik, hogy minden nap mit vesz magához?
Minden nap lelki táplálékot vesz magához, vagyis olvassa a Bibliát.
Így van. Aztán mi tartozik még ebbe a kapcsolatba, hogy Istennel mit csinálunk?
Saját szóival imádkozik, tehát Istennel beszélget.
Így van. És még egy dolog van, mert ennek az Istennek van egy családja, és ezzel a családdal is kapcsolatot tartunk, azaz?
Járunk az Isten gyülekezetébe, a család fejének, Jézus Krisztusnak tanítását hallgatjuk.
Nagyszerű. Tehát azért a megtért embernek van egy lelki élete, és ez mind bele tartozik. Hogyan éljen tehát a Földön a megtért keresztjén ember? Eszter.
Mindenben keresse Isten akaratát és jó tetszését.
Így van. Mondjuk meg azt, hogy hol találjuk meg Isten akaratát, és honnan tudjuk meg azt, hogy mi tetszik neki. Rebeka.
Isten akaratát a Bibliában tudhatjuk meg, erkölcsi törvényeit pedig a 10 parancsolatban.
Így van. Na most végigmegyünk a 10 parancsolaton, mert általános probléma ma a társadalomban, hogy már nem is nagyon ismerjük a 10 parancsolatot, vagy nem jól ismerjük, vagy hiányosan ismerjük. Ki mondja el nekünk az első parancsolatot? Sólyom.
Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyenek idegen isteneid én előttem.
Mit követel Isten az első parancsolatban, és tedd közelebb a szádhoz a mikrofon, mert jelez
meg. Azt, hogyha nem akarom haragját magamra vonni, kerüljek minden bálványimádást, varázslást, babonát, mindenféle teremtényeknek vagy szenteknek segítségül hívását, ne csinálják kabalát, ne tartsak Ne tartsak kabalát, ne csináljak horoszkópot, kerüljem az okkultista halott idéző szertartásokat, csak az egy igaz Istent féljem, szeressem, és minden jót csak egyedül tőle várjak.
Így van. Hogyan szól a második parancsolat? Csenge.
Ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr vagyok, a te Istened.
Mit kíván Isten ebben a parancsolatban?
Azt, hogy Isten semmilyen módon, se képben vagy szoborban ki ne ábrázoljuk, se másképpen ne tiszteljük, mint ahogy a igéjében parancsoltak.
Így van. Ugrunk a harmadik parancsolatra. Eszter mondja el nekünk.
Az Uradnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr az büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.
Mit kíván Isten ebben a parancsolatban?
Azt, hogy az ő nevét nem csak átkozódással, káromkodással, de még tréfálkozva se emlegessük. Ugyanakkor csak úgy tiszteljük, ahogyan ő azt meghagyta.
Így van, szent félelemmel és dicsőítéssel a szánkra vehetjük az ő nevét, de máshogyan nem. A negyedik parancsolatra vagyunk kíváncsiak, hogyan szól ez a negyedik parancsolat. Ma különös aktualitása van. Na, ki lesz az a merész vállalkozó? Nem ugorhatunk az ötödikre addig, amíg a negyediket valaki el nem mondja. Úgyhogy akkor Pirka, Rebekát kérem, hogy próbálkozzon meg vele.
Megemlékezzél a szombat napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át munkálkodj, és végezd mindenféle dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmiféle munkát ne tégy azon.
Na, mit kíván Isten ebben a parancsolatban?
Azt, hogy minden életidőmet az ő akarata szerint használjam.
A hét napjai közül
egyet neki szenteljek, éljek a szent sákramentumokkal, és szenteljek időt a Biblia tanulmányozására.
Így van, és a szent sákramentumokkal hol élünk?
Járjak az ő gyülekezetébe.
Így van, tehát otthon nem tudunk élni a szent sákramentumokkal hanyatfekve, meg a konyhaasztalon, hanem el kell jönni először a gyülekezetbe, és itt élünk a sákramentumokkal, melyek hitünket erősítik. Na akkor most az ötödik parancsolatra kérek egy vállalkozót, Bálint.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, melyet az Úr átte néked.
Na mondjuk el, mit kíván Isten ebben a parancsolatban?
Azt, hogy elsősorban szüleim, nagyszüleim és minden felettesem iránt tisztelettel viselkedjem, mert ők Isten eszközei az én életemben.
Nagyszerű. Így legyen mind végig. Mit kíván Isten a hatodik parancsolatban? Julcsi.
Parancsolata a nevei,
és
azt, hogy a másik, vagy akár a saját életemet ki ne oltsam, és
mit tilt még ez a
parancsa? Tiltja a haragot, a gyűlöletet, a csúfolódást, és a halált okozó szenvedélyeket, a dohányzást, alkoholizálást, és a drogok fogyasztását, melyek megrövidítik az ember életét. A parancsolat tiltja az abortuszt is, vagyis az anyamében megindult élet kioltását.
Így van. Hetedik parancsolat. Luca elmondja nekünk.
Ne paráználkodj, hogy...
Mi ennek a parancsolatnak az értelme?
E parancsolata a véd Isten a boldog házasságot és a házasságra készülő fiatalok tisztaságát. Isten nem csak a házasságtól is tiltja, hanem a házasság előtti szexuális életet is.
Így van. Figyelmetekbe ajánljuk ezt különösképpen, mert abban az életkorban vagytok, mikor erre már különösen is erősödik a kísértés. Nézzük meg akkor a nyolcadik parancsolatot. Elbe Hajni fogja elmondani.
Ne lopj!
Mit kíván, és mit tanít nekünk ez a parancsolat?
Isten mindenféle lopást, csalást és fesvénységet tilt ebben a parancsolatban. Isten lopásnak tekinti, ha másnak anyagi, szellemi vagy erkölcsi javait eltulajdonítom, akár kis, akár nagy mértékben. Ez a parancsolat vonatkozik az Istentől ellopott időre, pénzre és dicsőségre is.
Így van. A kilencedik parancsolatot is szeretnénk meghallgatni, hogy az hogyan szól, és mi annak az értelme. Márk.
Ne tanúskodj hamisan a te fele barátod ellen.
Mit tanít nekünk ez a parancsolat, milyennek az értelme.
Isten ebben a parancsolatban tiltja a hazugság összes fajta formáját.
Így van, mert az...
Mert ez mind az ördög munkája.
Így van, az ördögről azt mondja a Biblia, hogy ő a hazugság atya, minden hazugság, az ördög munkája. És el is érkeztünk a 10. parancsolathoz, ki nem szólt még? Áron. Akkor hát kizárásos alapon megkérdezünk téged erről.
Ne kívánt fele barátod házat, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgálóját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te fele barátodé.
Nagyszerű. Mit tilt meg Isten ebben a parancsolatban?
Isten ebben a parancsolatban megtiltja a kívánság minden formáját, mert az az ördög munkája.
Hát nem egészen így van. Milyen kívánságot tilt meg? Kétféle kívánság van, amikor megkívánsz egy jó kis dobostortát, azt is megtiltja az Isten?
Nem.
Hát akkor mondjuk meg, hogy a gonosz...
A gonosz kívánság.
A gonosz kívánságot tiltja meg Isten. Így van, nagyon fontos, nehogy valaki azt gondolja, hogy nekünk aztán már vágyaink se lehetnek. A gonosz kívánságot tiltja meg Isten ebben a parancsolatban, mert a kívánság... A gonosz kívánság megfogalva bűnt szül. Na, megértettük, hogy az Isten akaratára elvezet bennünket a 10 parancsolat, és azt szeretném még tőletek kérdezni, hogy beszéljünk egy kicsit az egyházról, a gyülekezetről, hiszen erről már többször is esett szó. Mi a Szentlélek munkája a Földön? Csenge. Áruld el nekünk, hogy látszólag nem az egyházról kérdeztem, de majd mindjárt ki fog derülni, hogy mégis.
Ő az, aki az Istentől üdvösségre választottakat a Földön az egyházba begyűjti. Az embereket hitre és megtérésre ösztönzi, majd az egyházat az örök életre vezeti.
Így van, így van. Na akkor mondjuk még most meg azt, hogy mi az egyház. A Szentlélek munkája az egyház közösségét, de mi az egyház? Milyen közösség? Sólyom, eszedbe jutott.
Az igaz egyház azoknak az embereknek a közössége, akiket Isten kiválasztott az üdvösségre.
Aztán mit csinált velük? Életük folyamán.
A földi életük során magához hívott, Isten hívó szavára megtéréssel feleltek és megkeresztelkedtek.
Így van. A végéhez közeledünk. Mi is egy keresztény gyülekezet vagyunk, a református egyháznak, a magyarországi református egyháznak egy gyülekezete. Foglaljuk össze röviden, mi történik a református gyülekezetben. Márk elmondja nekünk. Így kezdődik a válasz. Isten.
Isten igéjét hallgatják.
Igen.
Imádságban és énekben Istent dicsérik és magasztalják. A házasságokra Isten áldását kérik, vigasztalják a gyászolókat, konfirmálnak, a szent sákramentumokkal élnek, tanulmányozzák a Bibliát.
Így van. Körülbelül. Mondjuk így, jó? Ha nem is ebben a sorrendben, nekem is néznem kellett, hogy aztán itten ugrabugráltunk a dolgok között. Most ezeken gyorsan, nagyon röviden végig megyünk. Azt mondtuk, hogy a gyülekezetben imádkozunk. Mi az imádság? Mondjuk meg ezt. Hajni.
Az imádság az élő Istennel való beszélgetés, a keresztény élet szívverése. Imádságában a hívő ember Istennel mindent megbeszél. Kéréseit előtárhatja, ajándékait megköszöni és bűneit megvallhatja.
Így van. Azt is elmondta az előbb Márk, hogy nem csak imádkozunk, hanem házasságunkra Isten áldását kérjük a gyülekezetben és a templomban, és mivel egyre ritkább esemény ez, ezért valljuk meg azt is, hogy mit hiszünk mi erről. Miért kössön polgári és egyházi házasságot a keresztény ember? Rebeka.
A házasság az Isten előtt történő szent szövetségkötés, melynek rendjét is ő szabta meg. A házasság alapja a szeretet, a hűség és az egymásért vállalt felelősség. Isten úgy rendelte, hogy erre kötelezzék el magukat a házastársak. Ha valaki ezt nem teszi meg, az Isten akaratának mond ellen.
Így van. Arról is beszéltünk, hogy a gyülekezetben sákramentumokat szolgáltatunk ki. Hány sákramentumot szerzett Jézus Krisztus, amikor a Földön járt Áron?
Jézus Krisztus két sákramentumot szerzett, a keresztség, illetve az úrvacsora sákramentumát.
Így van, ezzel a kettővel élünk itt. Mondjuk meg azt, hogy mi a keresztség, Bálint.
A keresztelés alkalmával a megkeresztelt gyermek vagy felnőtt fejére vizet öntenek a Szent Háromság nevében. A víz, mely a tisztálkodás eszköze, a Jézus vérével való lelki megmosatásra és az Istennel való szövetségkötésre emlékeztet bennünket. Ez a sákramentum erősíti azt a hitünket, hogy mi is Isten szövetségébe tartozunk.
Így van, és akkor az úrvacsoráról is mondjuk el, amit tudunk, Eszter.
Az úrvacsora során kenyeret és bort veszünk magunkhoz. A kenyér Jézus megtört testének, a bor kiontott vérének jelképe, és a bűnbánat kegyelmét közvetíti számunkra. Az úrvacsora vétel közben a Szentlélek összekapcsol minket a mennyben lévő Jézus Krisztussal, aki táplálja lelkünket az örök életre.
Köszönöm szépen! Átváltozik-e a mi tanításunk szerint az úrvacsorai kenyér és bor Jézus testévé és vérévé? Julcsi.
Nem változik át, ahogyan egyesek vélik, csak jelkép marad.
Így van. Akkor azt szeretném még megkérdezni tőletek, hogy hogyan néz ki a mi református egyházunknak a szervezeti fölépítése. Hogyan néz ki? Mit lehet erről tudni, és illik erről tudni egy köznapi halandó református egyháztagnak? Kezek jönnek, mennek, leesnek, elfáradtok, nem figyeltek. Na, elkezdi Rebeka akkor.
A református egyház több önálló gyülekezet közössége. Az gyülekezetek, minden gyülekezetnek önálló önkormányzata van, melyet presbitériumnak nevezünk. A presbitérium elnöke a lelkipásztor és a gondnok. Több gyülekezet egyházmegyét alkot, több egyházmegye pedig egyházkerületeket. Az egyházkerületeket pedig a zsinat fogja egybe. Magyarországon 4 egyházkerület van, Budapest, Debrecen, Miskolc és Pápa székhelyel.
Így van, köszönjük szépen. Ez a minimum, amit tudnunk kell arról, hogy hogy néz ki a református egyház szervezeti fölépítése. És a következő kérdés is egy minimum, amit tudni kell az egyház működéséről, hogy miből él és miből működik az egyház, egy-egy gyülekezet. Csenge.
Minden gyülekezet az egyházok önálló adományaiból gazdálkodik. Az állam csak a műemlékeket támogatja. Az adományokat persejpénznek, egyházi járuléknak és Isten dicsőségére szánt adománynak nevezzük. Aki az egyház tagja, azt a Biblia kötelezi adakozásra és az egyház fenntartására. Az adakozás összeg önkéntes.
Így van. Tehát ebből a legfontosabb dolog az, hogy minden gyülekezet önkéntes adományokból tartja fönn magát, és bármilyen furcsa, azt kell mondjam, hogy ez a gyülekezet is. Tehát ide állami pénz hozzánk nem érkezik, és azon senki más rajtunk kívül nem fáradozik, hogy ez a gyülekezet a maga épületeivel, alkalmazottaival fönnmaradjon, csak mi magunk, akik ennek a gyülekezetnek tagjai vagyunk. Azt kérdezem még tőletek, hogy hogyan néz ki az egyházi ünnepkör, milyen egyházi ünnepeink vannak. Márk mondja az elsőt.
A legfontosabb ünnepünk a vasárnap, melyen Jézus feltámadását ünnepeljünk.
Aztán utána az egyházi év milyen ünneppel kezdődik?
Az egyházi év az adventtel kezdődik, mely a karácsony előtti 4 hét várakozás.
Így van, kit várunk?
Jézus Krisztust.
Jézus Krisztust várunk. Na, advent mibe torkollik bele, megmondja ezt nekünk Áron.
Advent után a karácsony következik, amikor Jézus Krisztus megszületett.
Így van. Aztán egy nagy-nagy szünet után melyik egyházi ünnepünk következik? Egy különleges vasárnap.
Virágvasárnap.
Így van.
Amelykor Jézus bevonult Jeruzsálembe.
Így van. Arra emlékezünk, hogy Jézus bevonult Jeruzsálemre. Ez a nagy hét kezdete. Hogyan folytatódik a nagy heti ünnepkörünk? Eszter.
Nagy péntek, Jézus kereszthalálán emlékezünk.
Így van, és ettől elválaszthatatlan.
Húsvét, Jézus feltámadása.
Így van, Jézus feltámadásának ünnepe. Van egy egyházi ünnepünk húsvét után, nem sokkal, már beszéltünk erről. Az emberek nem nagyon tartják ezt számon, de egy fontos ünnep, Rebi.
Az áldozó csütörtök, Jézus mennyben menetelének ünnepe.
Így van, és akkor ezt követi egy ünnep, ami a jövő héten kerül sorra az egyházi ünnepkörünkbe.
Pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, és a...
Az egyház
születésnapja.
Így van, egy fontos születésnap, a keresztjén egyház születés napja. Van még egy ünnep, ami nekünk reformátusoknak ünnep. Luca mondja ezt meg, már elhangzott ez is.
Október 31 a reformáció
ünnepe. Így van, a reformáció ünnepe. Nagyon szépen köszönöm a válaszaitokat. Majd az Isten tisztelet későbbi menetelében még sorra kerül ennek a hivatalos értékelése is. Most azt kérem a gyülekezettől, hogy énekkel folytassuk együttlétünket, Isten tiszteletünket. Ez az énekünk a 89. Zsoltár lesz. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Az első és a hetedik versét énekeljük ennek a dicséretnek helyünkről fennállva. El helyünket, testvéreim. Isten igéjére figyelünk, amely Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből szól most hozzánk, a Római Levél 12. fejezetéből az első és második verset olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap hallhattuk ennek az ige szakasznak az első felét, az arról szóló magyarázatot. Most pedig a második igevers tartalmával szeretnék foglalkozni csak néhány percben, különösképpen is azért, mert ide kapcsolódik a mai napunk eseményeihez. Olyan embereknek szól itt az apostol, akik előtt Isten igéjének tanítását felfedte, akik ezt megértették, és arra tanítja őket az apostol, hogy ez a tudás, ez az ismeret most már mire is kötelezi őket. Hogyan is kell, hogy az ő életük kinézzen? Beszél ebben a részben arról, ebben a két versben, hogy mivel Isten irgalmas volt hozzánk, és kegyelmet gyakorolt rajtunk, ezért mi tartozunk neki. Tartozunk neki azzal, hogy önmagunkat megtagadjuk, és ő előtte kedves áldozatul egész életünket neki szenteljük, élő, szent és Istennek kedves áldozatként, okos Isten tiszteletként. És az elvek után, amelyeket leszögez az apostol, a második versben némely gyakorlati tudnivalókat is kapcsol ehhez. Mit jelent élő, szent, tiszta, Istennek kedves áldozatként odaadni az életünket? Hogyan valósul ez meg? Sok ember jut el ismeretre, és az ismeret nagyon nehezen tud gyakorlattá válni az életünkbe. A kereszténység egyik nagy problémája ma az, hogy nem helyesek az ismereteink, és ebből adódóan persze nem helyesek az élet cselekedeteink, az életünk megvalósulása. Megértjük Isten szeretetét, irgalmát, és azt kérdezzük, az a kötelezvény, amire ez bennünket kötelez, hogy néz ki a mindennapokban? És erre nézve tanítja nekünk az apostol nagyon röviden a lényeget. És azt mondja, ne szabjátok magatokat e világhoz. Egy nagyon egyszerű kép ez, és azt gondolom, hogy mindannyian megérthetjük ezt, ha hozzátesszük azt, hogy ebben a világban két szabás minta létezik. Az apostol felfogásában az egyik szabás minta, amihez hozzászabhatjuk és mérhetjük az életünket, maga a világ. Maga a világ. De azt mondja az apostol akkor a hallgatóinak, és most nekünk is, hogy ne szabjuk hozzá az életünket a világhoz. Ne használjuk azt a szabás mintát, amit a világ ad a kezünkbe. A világi szabás minta az nem valami olyan bonyolult dolog, mint amit némely magazinok hátulján találhatunk, és nagy krikszkrakszok, és az ember azt se tudja, hogy merre vezesse az ollót, már a magamfajta ember, az asszonyok biztos kivételek ez alól, ők pontosan tudják, melyik vonalat kell ott követni. Szóval ez a világ, amelyhez nem szabad magunkat hozzászabni, hogyan is adja nekünk ezt a szabás mintát? Hát a gondolkozásában és az erkölcsében. Amit körülöttünk megélnek és reklámoznak az emberek, az a szabás minta. És bizonnyal a testvérek velem együtt tudják azt, hogy ez a világ, a világnak a szabás mintája szüntelenül változik. Úgy is szoktuk mondani, hogy divatok, úgy is szoktuk mondani, hogy ideológiák, úgy is szoktuk mondani, hogy életstílusok, de mindig változik. És Pál apostol korában is változott, és amikor a keresztényeket tanította, és azt mondta nekik, hogy Jézus Krisztus odaadta magát, értetek, ez kötelez benneteket az életviteletekben is, valamire, akkor azt mondta nekik, hogy arra kötelez benneteket, hogy ne szabjátok az életeteket a világ erkölcseihez, a világ divatjaihoz és az emberek gondolkozásához. Erről a gondolkozásról azt kell tudni a mikorunkban is, hogy egyre differenciáltabb, egyre széjjelebb eső. Az emberek ma felszabadultak arra szinte mindenhol a világon, hogy a gondolkozástól, az általános gondolkozástól elszakadjanak, és a világ nagy erővel nyomul a káosz és a kaotikum felé. Mert most már a világ gondolkozása sokszor meg sem határozható. Nem tudjuk megmondani, hogy általánosságban hogyan gondolkoznak körülöttünk az emberek. Az egyik azt mondja, nekem ez a jó, a másik azt mondja, nekem az a jó. Ő neki az a jó, hogy a szobájába bömbölteti a tévét, az 5.1-es, meg a mit tudom én hány pont egyes hangrendszerét, te meg már aludnál, és nem tudsz. Mert neked az volna jó, ha aludni tudnál. Sokszor nincsen közös nevező. Nincsen közös nevező. Látjuk, hogy a világ mintázata, szabás mintája, amely szerint élhetünk, ez egy rendkívül változó dolog. Korszakonként és sokszor ma már emberenként is. Azt mondja az apostol, ne szabjátok magatokat ehhez a mentalitáshoz. Ne szabjátok magatokat ehhez, hanem, így tanítja az övéit, változzatok el. Változzatok el. Képes-e az ember elváltozni? Ha erre biztat az apostol bennünket, akkor föl kell tegyük ezt a kérdést, hogy képes-e az ember megváltozni? És szomorúan kell azt megvallanunk, hogy hát az ember képes változtatni dolgokat maga körül, meg magán, de az ember igazából önerőből nem tud megváltozni. Talán észrevették a asszonyok is magukon azt, hogy hát az ember átfestetheti a haját, de még a temperamentum, a jelleme nem fog megváltozni. Változtatni tudunk magunkon. Tudunk magunkon fiatalítani, öregíteni. Lehetünk barnábbak, szőkébbek. Van olyan, hogy egy ember fizikailag változtat magán, fiatalokra időnként rájön ez, hogy most izompacsirtává akarok lenni, és egy-két év szünet után, amikor nem találkozunk, úgy néznek ki, hogy föl se ismerem őket. Az ember meg tudja változtatni magát, de nagy kérdés, hogy az ember valójában változik-e? Átfestjük időnként a lakást, de ettől a házassági problémáink nem oldódnak meg. Lehet, hogy több a fizetésünk, és több mindent megengedhetünk magunknak, de ettől a mi indulataink, a szívünk, lelkünk nem fog megváltozni. Pál apostol azonban azt mondja az övéinek, a hívőknek, nektek azt mondom, változzatok el. Hogyan változhat el az ember? Valami lehetetlen tanácsa itt az apostol? Hiszük és tudjuk, hogy nem, pusztán Jézus tanítását erősíti meg. Azt is elmondja az apostol, hogy hogyan mehet ez végbe. Ez úgy mehet végbe, ha az ember szíve megváltozik. Ha az ember szíve megváltozik. Mert a szívről azt mondja a Szentírás, hogy az, ami mozgató rugónk. A szív a mozgató rugója minden gondolatunknak, cselekedetünknek, mindennek, amit teszünk. És lehet, hogy a külsőt megváltoztatjuk, de a szív nem változik, akkor nincs változás. Azonban ezt a levelet Pál apostol Rómában élő keresztjéneknek írja. És azt mondja nekik, hogy az Isten nagy csodát tett veletek. Megváltoztatta a szíveteket. És azt üzeni a rómabeli keresztjéneknek, hogy eszerint a megváltozott szív szerint kezdjétek el élni a mindennapjaitokat. Azaz azt mondja az apostol, ti már képesek vagytok arra, mert új a szívetek, új a belső mozgató rugó, hogy másként éljetek. És így mondja ezt nekik, ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, méghozzá, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Azt mondja az apostol, a szív képes megváltoztatni a gondolkozást. És a világ szabás mintája szerint a gondolkozásunk úgy épül föl, hogy minden időben gyerekségünktől öregségünkért azt keressük, mi a jó nekem. Mi a jó nekem? Ez a végső döntő mérték. Mi a jó nekem? És most mit mond az apostol a hívőknek? Ti változzatok el, újítsátok meg az elméteket, mert ti képesek lettetek arra, hogy úgy gondolkozzanak, úgy gondolkozzatok, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Azaz ti nem azt kell keressétek, hogy mi a jó nektek, hanem képessé tétettetek arra, hogy azt keressétek, mi az Isten jó, tökéletes, igaz és szent akarata. Ezt kell nektek keresni és kutatni. Ez a világot nem érdekli, az Isten akarata. De titeket kell, hogy érdekeljen az Isten akarata. Miért? Azért, mert az Isten akarata jó. Az Isten akarata a ti megmenekülésetek, a ti megváltatásotok, és az Isten akarata a ti üdvösségetek is. A megújult gondolkozás, az Istenhez oda szabott élet azt keresi, mi az Úr akarata. És ahogy mondtam, két szabás minta van ebben a világban. Az egyik a világ keszekusza össze-vissza szabás mintája, amelyhez igazíthatjuk a mi gondolkozásunkat és életvitelünket. A másik séma, ami az Isten akaratáról szól, az pedig a Jézus arca. A Jézus arca, testvérek, az is egy szabás minta. Milyen volt Jézus? És az hívő embernek ehhez a szabás mintához kell magát igazítania. Nem leszünk olyanok, mint Jézus itt a földi életünk folyamán, de ő elénk adott egy mintát. Arra nézve, hogy hogyan kell élnie annak, aki szereti az Istent. És hogyan kell gondolkoznia és cselekednie annak, aki hálás az Atya Istennek. Ez a jézusi szabás minta. Amikor itt a gyermekek számot adnak a Bibliáról és a Bibliából szerzett tudásukról, akkor arról adnak nekünk számot, hogy ennek a szabás mintának a körvonalait ismerik. És mi kívánjuk, hogy az ő életükben ez az ismeret olyan bizonyossággá váljon, hogy nem csak tudom már, hogy mi az Isten jó, kedves, tökéletes akarata, hanem döntés szülessen a szívükbe, hogy azt mondják, mi ehhez is akarjuk szabni az életünket. És vannak itt közöttünk olyan felnőtt konfirmandusok, akik életüknek bizonyos idejében a világ szabás mintáját követték, de Isten kegyelméből megismerve megváltozott a gondolkozásuk. Szívük és gondolkozásuk ma más irányba hajtja őket. Az ő bizonyság tételeiket fogjuk meghallgatni, miután elénekeljük a 96. Zsoltárunk első és második versét. A 96. Zsoltárunk első és második versét énekeljük, álljunk föl a helyünkről, hiszen hosszabban vagyunk most együtt, mint máskor. Így kezdődik a Zsoltárunk, énekeljetek minden népek!
Mindenben a pogányok között.
el helyünket. Konrád Néhérsek Tündét kérjük, hogy mondja el közöttünk bizonyságtételét.
Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Konrád Néhérsek Tünde vagyok, Békásmegyeren élek a családommal. Nagy családunkból 6 gyermek, már csak a 2 kisebb él velünk. Dániel, aki 18 éves, és Eszter, aki 16 éves. Mindketten a Szentendrei Református Gimnázium tanulói. Ők az előző 2 évben konfirmáltak, így ez már a 3. év, amikor különösen meghatódva élem meg gyülekezetünk e fontos ünnepélyes eseményét. A mai alkalom mégis a legnehezebb számomra. Nehéz, mert nem tudom, hogy a leírt szavak és mondatok tükrözik-e azt, amit érzek, és elmondanak-e annyit rólam, amennyit szeretnék. Nagyon boldog vagyok, hogy itt állhatok. És már tanakodom is, hogy a boldog szó megfelele az érzéseim kifejezésére, hiszen olyan gyakran használjuk. Boldog vagyok, hogy látlak. Boldog vagyok, mert nem lett nagyobb baj, és sorolhatnám még. Mégis, csak így tudom megfogalmazni. Boldog vagyok, hogy ma itt állhatok. Erre vágytam, már tavaly előtt és azelőtt is, amikor a felnőtt konfirmandusok álltak ezen a helyen, és én csak magamban sóhajtoztam, hogy de szeretnék köztük lenni. Hálát adok Istennek, hogy felébresztette bennem ezt a vágyat, és ez a vágy elindított a konfirmációt előkészítő órákra. Az órák során rájöttem, hogy milyen keveset tudtam Istenről. Az ő akaratáról, tervéről, az emberiség múltjáról és jövőjéről. Megértettem, hogy hol van az én helyem, milyen szabályok szerint kell élnem, és megismertem a saját korlátaimat is. Pedig én úgy gondoltam, hogy ezeket mind tudom, és jól tudom. Nem voltam hitetlen, és amióta csak az eszemet tudom, gondoltam Istenre. Tudtam, hogy létezik. Sőt, meg is tapasztaltam. Többször is. Évekkel ezelőtt is, amikor egy nagyon nehéz munkahelyi feladat elől, majdnem megfutamodtam. Kétségbeesésembe hozzá kiáltottam, és ő azonnal válaszolt. Egy különleges érzés járt át, és én nyomban felálltam. Erős voltam, és okos. Elmondhatatlanul könnyű, és boldog. Ez 2,5 óráig tartott. Addig, amíg a nehéznek tűnő feladatot elvégeztem. Soha olyan jól még nem teljesítettem. De tudom, hogy ez nem a magam erejéből és értelméből sikerült. Többször gondoltam már vissza erre az esetre, és főleg az érzésre, és azt kívántam, hogy újból és újból megtörténjen velem. Kerestem Istent, olvasgattam a Bibliát, templomba jártunk és imádkoztunk a családdal, a gyerekeimet is egyházi iskolába irattam. Megnyugvással töltött el az a tudat, hogy a családtagjaim hitben járnak, hogy sok olyan ember van körülöttem, barátok, kollégák, akik vallásosak. Örömmel láttam, hogy a kis második osztályos tanítványaim többsége hittan tanul, és vasárnaponként a szüleikkel templomba járnak. Tudtam, hogy mindez jó, de ezektől a formális vagy tőlem független dolgoktól nem kerültem közelebb Istenhez. Pedig tisztán láttam, hogy hol és hogyan keressem őt. Mégsem találtam meg. A konfirmációs órák során megértettem, hogy csak akkor és úgy találhatom meg Istent, ahogy azt ő akarja. Megértettem, hogy ő keresett meg engem. Úgy, hogy azt a vágyakozást helyezte a szívembe, amely elindított a konfirmációhoz vezető úton. Nem a gondolataimmal, nem a tetteimmel kerültem hozzá közel, hanem a szívemmel. Hálát adok az Úrnak ezért az új szívért. Most végre itt állhatok, és megkérhetem a testvéreket arra, hogy fogadjanak el a gyülekezet teljes jogú tagjává. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Dr. Böhm Mónikát kérjük a bizonyságtétel elmondására.
Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek! Böhm Mónika vagyok, férjemmel és 3 általános iskoláskorú gyermekünkkel 5 éve élünk Békásmegyeren, azóta járunk ebbe a gyülekezetbe. Általános orvosi, majd gyógypedagógus diplomát szereztem, jelenleg gyógypedagógusként dolgozom. Katolikus vallását gyakorló hívő családba születtem. Szüleim és nagyanyáim példája nyomán a templomba járás mindig része volt az életemnek. Református templomban a férjemmel voltam először. Mélyen megérintett az, hogy a csupasz falak között az Isten tisztelet jelentős részében az ige és annak magyarázata szól. Hallgattam az igét, ami egyre nagyobb hatással volt rám. Elkezdtük rendszeresen látogatni az Isten tiszteleteket, egyre fontosabb lett, hogy ne teljen el vasárnap enélkül. Az ige fényében, addig makulátlannak vélt életemben megláttam a bűnt, megláttam vétkeimet és mulasztásaimat. Először csak a nagy dolgok jutottak eszembe. Később, mintha a léc egyre magasabb kerülne, egyre többet hozott elém a Szentlélek, egészen váratlan helyzetekben eszembe juttatva azokat. Életemben először bűnbánatra jutottam, és hangosan imádkozva megvallottam ezeket. Aztán megértettem, hogy Jézus Krisztus kereszthalála nem csupán egy 2000 évvel ezelőtti esemény, hanem az ő szenvedése az én bűneim miatt is bekövetkezett áldozat volt. Hogy ezt megérthettem, ahhoz az igén kívül több művészeti alkotás is hozzájárult. Többek között a református énekeskönyvünk 341. dicsérete, az Ó Krisztus fő, te zúzott kezdetű, ami egy nagypénteki istentiszteleten olyan hatással volt rám, amit soha azelőtt nem éltem át. Már megújult lélekkel végig gondolva a múltat, azt is megláttam, hogy Isten kegyelméből olyan áldásokban van részem, amit meg sem érdemlek. Isten gondviselése kézzel fogható az életemben. Közben megváltozott számos dolog a mindennapjainkban. Boldogan fogalmazok többes számban, mert életem nagy áldásának tartom, hogy ezen az úton együtt járunk a férjemmel. Beszélgettünk a hitünkről, együtt imádkozunk, a hétvégéinket már új szempontok szerint tervezzük meg, és egyre több időt töltünk a templomban. Az egyik adventben hajnalonként kezünkbe vettük a Bibliát, és ettől kezdve az Isten tiszteleteket már gyermeki izgalommal vártam. Igazán fontos lett, hogy itt legyek, és halljam az igét, az ige hirdetést. Egyre több könyvet olvastam, amik segítettek az igében való elmélyülésben. Volt idő, amikor más témájuk könyv nem is került a kezembe. Ez eleinte talán az újban, az ismeretlenben való elmélyülés, tudásvágy volt csupán. De Isten kegyelméből, hittel meg tudtam hajolni a megmagyarázhatatlan dolgok előtt, és az értelemmel megragadhatón túl megérintett valami. Később azt vettem észre, hogy baráttal, kollégával is tudok beszélni arról, ami velem történik. A gyülekezetben is egyre több hatás ért, egy-egy reakció vagy tanács idősebb lelki testvértől, egy bensőséges közös imádkozás, vagy a tavalyi nyári csendes hét minden pillanata. Ezek mind erősítették, formálták a hitemet. Nagy változás az életemben, hogy a bajok, nehézségek mögött már nem keresem az okot, és bízom abban, hogy azok elviseléséhez kapok elegendő erőt és alázatot. A jövőben való aggodalmaskodás helyett keresem azt, hogy Istennek milyen célja van az életemmel. Az áldásokat pedig nem tartom már a vakszerencsének vagy saját érdememnek, és ezekért hálát adok. Megköszönöm a közösségnek a szerető befogadást. Fontos számomra ez a gyülekezet, melyben ideje én is örömmel szolgálok. Ezért szeretném megerősíteni, hogy annak hitvallását, értékeit, tanítását a magamévá teszem.
Köszönjük szépen! Egy újabb éneklésre hívom a testvéreket, még a bizonyság tételekhez kapcsolódik a 96. Zsoltárunkból, ezt fogjuk most még énekelni. A 4. és az 5. verset énekeljük, álljunk föl helyünkről, egy kicsit mozduljunk. A 96. Zsoltárunk 4. verse így kezdődik, nagy dicsőségét látja minden.
Nagy dicsőségét látja minden, ő tiszteletes szent helyében. Gyertek tehát minden népek, a
foglaljuk el helyünket, és a következőkben egy család tagjai fognak közöttünk bizonyságot tenni, Nagy József testvérünket kérjük bizonyságtételére.
Kedves gyülekezet, nagyon jó érzéssel és biztonsággal tölt el a tudat, hogy nem ismeretlenként hallgatnak most a testvérek, de röviden azért bemutatkozom. Nagy Józsefnek hívnak, 46 éves vagyok, nős és feleségemmel 4 gyermeket nevelünk. 5. éve dolgozom egy ruházati kereskedelemmel foglalkozó cégnél, mint logisztikai vezető. Református szülők gyermekeként megkereszteltek ugyan, de semmilyen módon nem kerültem közel Isten igéjéhez, Isten dolgaihoz. Egyedül a dédmamám olvasta a Bibliát, de gyermekként úgy gondoltam, ez az öregek dolga. Fiatalon azt reméltem, ha hiszek, abból nagy baj nem lehet, de a hitem nagyjából ebben a 3 betűben kiismerült. A jó erkölcs és a lelkiismeretem miatt rossz dolgokat nem tettem, így meg is voltam magammal elégedve. Ma már tudom, milyen tévesen ítéltem meg a helyzetet. A történet arról az útról, hogy most miért állok itt, alig pár éve kezdődött. Annak ellenére, hogy sokat gondolkoztam rajta, akkor még nem tudtam megmondani, mi késztetett rá, hogy egy vasárnap reggel én is elinduljak feleségemmel a Békásmegyeri templomba. Ő már rendszeresen eljárt az Isten tiszteletekre, de engem nem nagyon hívogatott. Talán érezte, hogy a példamutatása most többet ér annál, mint hogy elkezdjen egy olyan érzést és világot magyarázni, amivel még ő is csak épp hogy elkezdett ismerkedni. Nem is telt el sok idő, és azon vettem észre magam, hogy én is kelek vele vasárnap reggel, és indulunk a templomba. Azóta lehetőség szerint minden héten eljövünk. Az életem nagy része abban a hitben telt, hogy nagyon szerencsés vagyok. Megkaptam sok dolgot, lehetőséget, amit mások nem is remélnek. Mindig próbáltam a legjobbat kihozni az adott helyzetből, és az eredményeken nem csodálkoztam, mert ami jó, azt könnyen elfogadja az ember, és nem gondolkozik azon, vajon megérdemli-e. Nem így a rossz dolgokkal. Ott mindjárt feltettem a kérdést, hát ezt érdemlem én. Nem foglalkoztatott, hogy mi irányítja az eseményeket körülöttem, pedig volt, amikor teljesen egyértelműen látható volt, ez nem rajtam múlt, ez nem az én érdemem. Most kezdem csak érzékelni, mennyire szeret az Úr. Adott nekem új látásmódot, rá tudok csodálkozni olyan dolgokra, amire pár éve még biztosan nem lettem volna képes. Nekem az is nagy kihívást jelentett, hogy 2 éve a csendes héten el tudjam fogadni a szerény körülményeket. Ma azt mondom, hogy életem egyik legjobb szabadsága volt. Megismerkedtem egy olyan közösséggel, ami ma nagyon hiányozna, ha nem lenne. Megtapasztaltam, mennyire más egy hívő közösségbe kerülve eltölteni az időt, mint az eddig megszokott módon. Ma már tudom, hogy Isten dolgaival leginkább ilyen csendes környezetben lehet foglalkozni. Felismertem, milyen érték, amit hallok azoktól az emberektől, akik nem kérdezték, hogy eddig miért nem törődtem Isten dolgaival, hanem megpróbáltak szeretettel segíteni. Volt, aki szóban, volt, aki könyvvel, vagy egy-egy filmmel, de mind az igéről szólt. Hazatérve már nem volt kétségem arról, hogy minél többet kell hallanom az igét. Így kezdtem eljárni a bibliaórákra hétről hétre. Ott jöttem rá, hogy csak egy gyülekezetben lehet Isten igéjét megértenem. Sokszor egy igerész felolvasása után a testvérek világítottak rá olyan tartalmakra, amit magamtól meg sem hallottam. Itt már nem volt kérdés, hogy tiszta szívből vágyom arra, hogy minél többet megtudjak Jézus Krisztusról. Most látom, hogy amit szerencsének hittem, az áldás volt. Most látom, mennyire más életet kell élnem, mint annak előtte. Ott értettem meg, mivel tartozom, azért az áldozatért, amit ő hozott értem a szenvedésével és kereszthalálával. Most kezdem csak felfogni, mennyire szeret engem, és nekem is teljesen át kell adnom magam az ő szolgálatára. A tavalyi csendes héten határoztam el, hogy jelentkezem a konfirmációs előkészítőre, és annak végeztével a gyülekezet előtt megvallom Jézus Krisztusba vetett hitemet, és kérem, hogy fogadjanak a gyülekezet tagjává.
Köszönjük szépen! Hivatkoztál feleségedre, a bizonyságtételedben meghallgatjuk az ő bizonyságtételét is.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nagy Bartus Márta vagyok, Dunakeszin élek a családommal. Egy kozmetikai cégnél dolgozom irodavezetőként. Szüleim római katolikusként kereszteltek meg, de hitüket nem gyakorolták, így ők sem ismerték a Szentírást. Itt szeretném megjegyezni, hogy azóta édesanyám is megtért, és 10 éve ő is aktív tagja egy gyülekezetnek. 7 éves voltam, amikor a szüleim elváltak, És mivel édesanyám sokat dolgozott, egy idős néni vigyázott rám, aki megtanította a mi atyánkot, és beszélt nekem Istenről, Jézus szeretetéről. Ugyan én egy szót sem értettem Isten országáról, de az első találkozást már megtapasztalhattam az Úrral. Évekkel ezelőtt, amikor ez a templom épült, még itt laktunk Békásmegyeren, és nyomon követtem az ablakból az építkezést. Megmagyarázhatatlan sóvárgás volt bennem, hogy eljöjjek, de csak később jöttem rá, hogy ez már az Úr késztetése és hívogatása volt. 2007-ben egy betegség után tudatosult bennem, hogy az Úrtól kaptam esélyt arra, hogy engedjen megváltoztatni az életem, és én köteles vagyok neki a hálámat kifejezni. Akkor ezt nagy traumaként éltem meg, de azóta felismertem, hogy ezzel a lépéssel nyúlt bele az Úr az életembe végérvényesen. Teljesen tudatlanul, de elszántan eljöttem egy Isten tiszteletre. Éreztem, hogy álmos ige hirdetése által az Úr hozzám, és nekem szól. Ezután lehetőségem szerint minden vasárnap eljöttem meghallgatni az ige hirdetést. Kaptam egy Bibliát, és olvastam Jézus életét, tanítását, kereszthalálát, ami rádöbbentett, hogy az addig számomra nekem tetsző életem tele van bűnnel, megváltásra szoruló vagyok, és át kell adnom az életemet neki. Amikor ide kerültem, még nem volt bennem elképzelés arról, hogy miért vagyok itt, de ahogy telt az idő, rájöttem, hogy már nem tudok Isten vezetése nélkül élni, ezért véglegesen az Úr mellett döntöttem. Kértem Istent, hogy nyissa meg az elmém a Szentírás megértésére. Szépen lassan az életem részévé vált a Biblia olvasása, sőt a reggeljeimet is úgy irányítom, hogy legyen időm elcsendesedni, átolvasni a Biblia olvasókkal auszt a hozzá kijelölt részsel a Szentírásból. Férjemmel 10 éve ismerkedtünk meg, úgy érzem megértőbb szövetségest az Úr nem is adhatott volna. 4 gyermekünk közül most Gergő ül itt velünk, aki szintén bizonságtételt tesz az Úr Jézus melletti döntéséről. Csodálatos a mindennapjainkban megtapasztalni Isten hatalmas szeretetét, áldását, amivel körülöleli a családunkat, építi a hitünket a Szent Lelke által. Még nagyon hosszú az út előttünk, hogy mindegyik gyermekünknek hitelesen átadhassuk Jézus tanítását, hiszen mi is az út elején vagyunk, de tudom, Isten előtt nincs akadály, és munkálkodik az ő kiválasztottjai szívében. Tavaly nyáron a gyülekezeti csendesét alkalmával a férjemmel jelentkeztünk konfirmációs oktatásra, hogy hivatalosan is befogadást nyerjünk a testvérek közé. A hosszú téli estéken álmos töretlen lelkesedéssel beszélt a Bibliáról, Jézus Krisztusról, a reformációról, az egyházról, és arra a felismerésre jutottam, hogy Isten tekintem az elsőnek az életemben, és belévetett bizalmam és hitem eredményeként nem félek a jövőmmel kapcsolatban, mert tudom, hogy vezet engem Istenem az Úr. Jézus Krisztusban megtaláltam számomra biztos menedéket, a védelmet nyújtó, szerető és egyetlen Isten. Kérem a gyülekezetet fogadjanak be, és én szeretnék rászolgálni a bizalmunkra. Köszönöm.
Köszönjük szépen mi is, és mivel egymásra utaltok itt a bizonyságtételbe, ezért Gergőt is kérjük a bizonyságtétel elmondására.
Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek! Kupás Gergő vagyok, 20 éves, egyetemi hallgató. Tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán végzem, ahol nemzetközi jogot tanulok. Lakóhelyemet illetően körülbelül 5 éve költöztünk Dunakeszire, előtte itt, Békásmegyeren éltünk. Alapvetően nem származom hívő családból, pont ezért sajnálatos az a tény, hogy Isten kimaradt a gyermekkoromból. Be kell valljam, hogy sokáig nem foglalkoztam Istennel. Sőt, mi több, a benne hívő embereket is álszennek tartottam. Eme gondolatmenet kialakulásának hátterében a képmutató vallásosság megismerése állt. Minden nap hémet a haverokkal, számítógépezéssel és egyéb haszontalan dolgokkal töltöttem. Mindez meg is mutatkozott a tanulmányi eredményeimben, hiszen sose voltam jó tanuló. Egészen mindaddig, amíg meg nem ismertem Istent. Ez a fordulópont az 5 évvel ezelőtti lakhelyváltáshoz köthető, amikor is megszakadt a barátaimmal az addig megszokott, közvetlen kapcsolat. Nagyon egyedül éreztem magam, de ma már tudom, hogy ennek így kellett történnie. Istennel való megismerkedésem 4-5 évvel ezelőtt adatálható, amikor is édesanyám egy égi indítatás következtében egy vasárnap reggelit arra szánta, hogy meghallgasson egy Isten tiszteletet. Beszámolója alapján már ez az egy alkalom is elég volt ahhoz, hogy Isten elhívja őt. A sorrendben az én kedves nevelőapám, Nagy József következett, akit a későbben én követtem.
Kezdeti kapcsolatom Istennel részemre nem volt túl pozitív, sőt, mi több felszínesnek mondanám. A vasárnapi Isten tiszteleteket egyfajta tehernek értem meg, ennek következményeképpen igyekeztem passzív ellenállást tanúsítani az ige ellen. Mellékesen megjegyezném, hogy ebben jelentős szerepet játszott az a tény, hogy nem szerettem korán kelni. Körülbelül 4-5 alkalom után hiába valóvá vált az ellenállás, ugyanis Isten és az ő igéje megtörte a külszívemet. Erre az időszakra, illetve érzésre állíthatom, hogy az életem végéig emlékezni fogok, ugyanis ekkor döbbentem rá arra, hogy Isten mi is zseniális. Még aznap kezembe vettem a mai ige nevű ige terjesztő lapot, amely mély benyomást tett rám. Ahogy olvastam a napokat és a hozzáfűződő ige részleteket, abban a pillanatban tudtam, hogy ez nekem szól. Akaratlan és párhuzamot véltem felfedezni a történetek és a mindennapjaim közt. Ezt követően folyamatosan nőtt bennem a vágy, hogy minél többet és többet tudjak meg Istenről és az ő igéjéről. Egy idő után azt vettem észre magamon, hogy az Isten által elhintett magvak virágzásnak indultak, és mindez az embertársaim felé irányuló szeretetben nyilvánult meg. Hálás vagyok Istennek, hogy minden bűnöm ellenére utánam nyúlt, és megmutatta a helyes utat. Volt egy időszak, amikor azon törtem a fejem, hogy Isten, hogy hogyan is tudnék az Istenhez vezető úton egy újabb nagy lépést tenni. Ekkor jött az ötlet, hogy el kellene kezdeni tanulmányozni a Bibliát. Be kell valljam, 1-2 órás olvasgatás után szembesültem vele, hogy még nem tartok azon a szinten, hogy azt teljes egészében értelmezni tudjam. Így hamar a polcra került. Ezt követő vasárnap Isten álmoson keresztül megmutatta nekem a következő lépcsőfokot, ugyanis meghirdetése került az idei évi konfirmációs tanfolyam. Tudtam, hogy itt a jel, jelentkeznem kell. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy a késő esti órák alkalmával nem kerültem elalvás közeli állapotba, melyet halkan megjegyeznék az ördög ténykedésének tulajdonítanék, de Isten segítségével ellen tudtam állni, és rendkívül hasznos és értékes tudásra tettem szert. Bár leszögezendő az a tény, hogy tudásom még korán sem emelhető kielégítőnek, így a közeljövőben törekedni szeretnék ismereteim elmélyítésére. Mindent összegezve nagyon hálás vagyok Istennek, hogy megmutatta helyes utat és elvezetett ide. Szeretnék itt a gyülekezetben, hídben tovább fejlődni, és az idősebbek által értékes tapasztalatokra, illetve tudásra szert tenni. Kérem a kedves gyülekezetet, hogy fogadjanak be. Köszönöm.
Köszönjük szépen a család bizonyságtételét, és egy ének meghallgatása, vagy éneklése után fogjuk meghallgatni a még két felnőtt testvérünk bizonyságtételét. A 96. zsoltárunknak most a 6. és a 7. versét énekeljük, szintén fennállva. Jár, menjünk az Úr elejében.
Jár, menjünk az Úr elejében, és imádjunk szentséges díszben. Templomában szentségének, tőle mindenek féljenek. Ez egész föld kerekségében. Ne rejtsétek a fogányoktól, hogy el a Gyúr Isten országol. E földet megerősíti, megrendülni nem engedi. Népét ítéli igazságból.
Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk a következő bizonyságtételt, melyet Péter Mátyás testvérünk mond el közöttünk.
Tisztelt gyülekezet, Péter Mátyás vagyok, 25 éves, és gyógytornászként dolgozom az Országos Idegtudományi Intézetbe. Ide először tavaly nyár végén jöttem Isten tiszteletre, és néhány alkalom után éreztem, hogy jó helyen járok. Pár hónappal később már tudtam, hogy konfirmálni szeretnék, és ekkor Álmos meg is hirdette a felnőtt konfirmandus képzést, amire nem is volt kérdés, hogy jelentkezem. Istennel való kapcsolatom nagyon nehezen indult. Csecsemőként római katolikusnak kereszteltek, de otthon soha nem beszéltünk Isten dolgairól, és templomba sem jártunk. Első osztályosként beírattak az iskolai hittanszakkörre, de a tanárnő szigorúsága és az, hogy egyszer sem mentünk el Isten tiszteletre, ahhoz vezetett, hogy rövid időn belül abba hagytam a hittan tanulmányaimat. Körülbelül 8 éves lehettem, amikor apám a rózsakeresztes felekezethez csatlakozott, de családon belül erről sem beszéltünk nyíltan, és leginkább csak konfliktusokat okozott a szüleim között. Éppen ezért elég rossz véleményem alakult ki a különböző vallásokról és Isten dolgairól. Úgy gondoltam, hogy csak a gyenge embereknek van szükségük a Bibliára, csak nekik van szükségük egy használati utasításra az élethez. Azt tartottam magamról, hogy én elég okos vagyok, lelkileg erős, és szinte mindenben szerencsés. Azt hittem, hogy minden jó, ami velem történik, az az én érdemem, és azt természetesen meg is érdemlem. Ennek következtében sokszor önző voltam, és megbántottam azokat, akik a legközelebb álltak hozzám. A családtagjaimat, barátaimat vagy barátnőimet. Rengetegszer tudattalanul, vagy akár tudatosan is vétkeztem Isten törvényei ellen, de mégis azt tartottam magamról, hogy egy jó ember vagyok. Már végeztem a főiskolai tanulmányaimmal, és fél éve a jelenlegi munkahelyemen dolgoztam, amikor elindult egy változás a lelkemben. Tavaly húsvétkor egy súlyos rákbetegség következtében elhunyt anyai nagymamám, akit mindig is nagyon szerettem, de Istennek hála csak mérsékelt fájdalmai voltak. Kolozsváron temettük el református szertartás szerint. Ezt követően kezdtem el arról gondolkodni, hogy mi van akkor, ha tényleg halhatatlan a lelkünk. Hova került a nagymamám, és hova fog kerülni a többi ember? Másfél hónappal később pünkösdkor kirándulni mentünk néhány főiskolai szaktársammal, ott volt Szimeonov Eszter is, ennek a gyülekezetnek a tagja. Ő volt az első ember, aki úgy tudott a hitéről beszélni, hogy azt én is megértettem, és egyre jobban kezdett érdekelni Isten világa. Elkezdtem napi rendszerességgel olvasni a Bibliát. A korábbi ateista felfogásom miatt sokszor nehéz volt elhinni azt, amit olvastam. Mindig tudományos magyarázatokat próbáltam kitalálni Isten csodáira. Ennek elkerülése érdekében egy hívő ember gondolkodásával kezdtem értelmezni a Bibliát. Bár még mostanában is megkísért a gondolat egy-egy tudományos magyarázat kitalálására, de ezektől már hamar megszabadulok, és nem kételkedem Isten mindenható erejében. Egy idő után azt vettem észre, hogy a Biblia lelki tápláléka nélkül hiányérzetem támad. Ha megkapom ezt a táplálékot, akkor könnyebben veszem az élet akadályait, viszont elgyengülök, ha ebben hiányt szenvedek. Hasonló a helyzet az Istenhez szóló hangos imádsággal is. Először még csak remegő, elfojtott hangon mertem hozzászólni, de mára ez is nélkülözhetetlenné vált számomra. Mióta megnyílt a szívem, felismertem az ajándékokat az életemben, és már nem szerencsének, hanem kegyelemnek tartom azokat. Az élet nehézségeiben azt keresem, hogy Isten mire akar tanítani általuk. Bár a bűntől nem szakadtam el, de már megvan rá a lehetőségem, hogy felismerjem, és megpróbáljak helyette inkább helyesen cselekedni. A munkám során hitből merítek erőt, amikor súlyos, akár halálos betegekkel foglalkozom. Mivel érzem Isten határtalan szeretetét az életemen, én is kezdek megtanulni igazán szeretni és önzés helyett adni. Hálás vagyok Istennek a kegyelméért, és hogy elküldte értünk egyszülött fiát Jézust, aki feláldozta magát bűneink bocsánatáért. Annak ellenére, hogy otthon nem foglalkoztunk Istennel, mégis látom, hogy ő egész életemben terelgetett és véghez vitte akaratát. Ezt ismerem fel abban is, hogy 24 év ateista életszemlélet után megtérésre indította a lelkemet. Már nem félek az élet ismeretlen oldalától, mert tudom, hogy jó kezekben vagyok, és a nekem szánt útra ajándékba kaptam Esztit, akivel egymás segítve haladunk. Bár az elmúlt fél évben többször is találkoztam különféle tévtanításokkal, de egyszer sem kételkedtem abban, hogy ez a megfelelő gyülekezet a számomra, mert itt Isten igéjét hallom és erősödhetem a hitemben. Ezért kérem a gyülekezetet, hogy fogadjon be.
Köszönjük szépen a bizonyságtételedet, és megkérjük Sánta Barbara testvérünket is, hogy mondja el, és arra kérlek, hogy egy kicsit közelebb a mikrofont a szádhoz, mert egyre halkultok. Azért csendesedik itt el minden, mert egyre halkabbak vagytok, úgyhogy csak bátran.
Kedves gyülekezet! Sánta Barbara vagyok, Pomázon élek, és régészettel foglalkozom. Nehéz arról beszélnem, hogyan is jutottam idáig, mert amikor ezen gondolkodom, kénytelen vagyok szembesülni azzal, aki voltam. És ez még akkor sem kellemes, ha sok dolog már csak múlt időben létezik. Nehéz erről beszélni azért is, mert ez egy nagyon hosszú folyamat eredménye, amiben Isten kegyelme nyilvánul meg. Ezt a magam részéről inkább hátráltattam, mint elősegítettem. Nekem nem adatott meg, hogy hitben nőjek fel. Otthon csak ritkán volt szó Jézus Krisztusról, nem jártam templomba, nem tanultam hittant, pedig valójában nagyon is szerettem volna, de féltem ilyenekkel előállni. Közvetlen környezetemben egyedül a nagymamám példáján láthattam, hogy létezik másfajta élet is, mint az enyém, aki mélyen hívő. Nem emlékszem konkrétan milyen élmény hatására, de gyerekként kértem az Úr Jézus, tárja ki az én szívemet is, és töltse meg azzal a fénnyel és szeretettel, amit mindig éreztem, ha titokban hozzáfordultam, vagy róla hallottam. Sokáig úgy éreztem, nem történt semmi, pedig észre sem vettem, és hosszú évek alatt apránként megváltoztatott engem. Régen Isten csak annyiban volt része az életemnek, hogy távoli létezőként ott lebegett valahol a tudatom határán, de annyira még nem messze, hogyha segítségre legyen szükségem, ne hozzáforduljak. Ami meglepő volt, az az, hogy Isten mindig meghallgatott, sokszor lehetetlen akadályokat is segített leküzdeni, és még ilyen távolról is áradt felém a végtelen gondoskodó szeretet. Be kell valljam, a maga idejében sokszor észre se vettem a sok áldást, amiért. Évek múltak el. Egyre erősödött bennem az érzés, hogy szeretném Jézus Krisztust jobban megismerni, de nem tettem semmit. Pedig ez nem valami múló érdeklődés volt, hanem azóta is csak egyre növekvő tudásvágy, amelyet sok dolog erősített. Egyre gyakoribbá váltak a váratlan olvasmányélmények, meglepő beszélgetések. Ezek hatására elmentem. Aztán egyre gyakrabban jártam templomba, ahol sokszor megrendítettek a lelkem mélyéig hatoló ige hirdetések. Egyre többet olvastam a Bibliát, de be kellett látnom, hogy nagyon sok mindent nem tudok még. A lelkemben bizonyos voltam afelől, hogy Isten igaz, de az értelmemmel is tudni akartam. Elhatároztam, hogy most már tényleg szeretnék itt arra járni, és egyszer majd talán konfirmálni is. Csak hogy mindig akadt valami, sokszor külső akadályok is, ami miatt végül nem tettem meg az első lépéseket. Ez így természetesen egyre nehezebb lett. Közben azt mondtam magamról, hogy hívő vagyok, holott az életvitelemen nem változtattam, azaz csak Isten létét fogadtam el, de a vele való életet nem egészen, annak ellenére, hogy a vele kapcsolatos dolgok mind nagyobb részét töltötték meg az életemnek. Valahol azonban az Úr átvette tőlem az irányítást, mert egyszer csak azt kellett észrevennem, hogy nincs több akadály, már nem találok több kifogást. Minden ott volt készen előttem, nekem csak élnem kellett a lehetőséggel. Ez volt az a pont, amikor arra gondoltam, hogy nem halogathatom tovább a dolgokat. Ha valóban az ő gyermeke szeretnék lenni, nincs többé visszaút, és Immediás rész eljöttem ide egy teljesen idegen közösségbe konfirmációs tanfolyamra, ami meg kell jegyeznem, számomra nagyon nehéz volt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy adott mellém valakit, aki már régóta bátorított erre, és nem hagyta, hogy újból elvadázzam. Már az első alkalommal tudtam, hogy jól döntöttem aznap délután, és mindenképpen végig szeretném járni a tanfolyamot, ahol valahogy minden alkalommal azok a kérdések is szóba kerültek, amelyek éppen akkor a legjobban foglalkoztattak. Már az elején éreztem, hogy végül itt fogok ma állni a gyülekezet előtt. Utólag értettem meg, hogy már nagyon régóta csak ebből az irányba mutatott minden, az érdeklődési körömtől kezdve az életem sorsfordító eseményeiig. De utólag értettem meg azt is teljes egészében, mit jelentett az Úr Jézus áldozata. Ez végképp megerősített abban, hogy hálából az ő igéje szerint akarok élni. Kérem a kedves gyülekezetet, fogadjon be engem is tagjai közé.
Köszönjük szépen mindannyiótok bizonyságtételét, és pedig felkérem Békefi György gondnok testvérünket, elnök társamat, hogy a gyülekezet nevében minősítse a vizsgatételt, és szóljon néhány szót.
Kedves testvérek, nagy örömmel figyeltük minden szavatokat, és tényleg nagyon jó volt mindazt hallani, amit mondtatok. Kedves fiatal testvéreim, köszönjük nektek azt, hogy a tudás mögött, ami most fölvillant mindabból, amit mondtatok, sokkal többet lehet megérezni, meglátni, hogy mindaz fontos, amiről beszéltetek. És ez nagyon jó, hogy így van. Kedves érett és tapasztalt felnőtt testvérek, a bizonyságtételeiteket hallgatni, az csodálatosan nagy öröm volt mindannyiunknak, hiszen azt tapasztaljuk, azt látjuk meg, hogy milyen csodásan működik az Isten ereje, megszólító hatalma. Presbitérium nevében szeretném mondani, hogy örömmel vesszük és halljuk meg a fogadalomtételeteket is. Fogadalomtételt engedélyezem és kérem is.
Arra kérem a gyülekezetet, valamint a konfirmandusokat, hogy helyünkről álljunk föl, és benneteket arra kérlek, hogy a gyülekezet színe előtt lelkiismeretetek szerint hallható szóval válaszoljatok a következő kérdésekre. Keresztelésetek alkalmával, szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztjén Anyaszentegyháznak várományos tagjaivá, némelyek közületek pedig ma vallották meg, hogy e szövetségbe a keresztjén egyházba kívánnak lépni. Kijelentitek-e, hogy ebben a szövetségben, a keresztjén Anyaszentegyházban Jézus Krisztust követve igyekeztek megmaradni? Ha igen, válaszoljátok, kijelentem. Valljátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben. Kedves testvéreim, hitvallásotok után azt kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református egyházunknak egész életetekben hűséges, az úrvacsorával lelkiismeretesen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai igyekeztek majd lenni? Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Isten segítsen meg mindannyiótokat abban, hogy ígéreteteket, fogadalmatokat és hiteteket megtarthassátok. Csendesedjünk most el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, előtted vagyunk ebben az órában, s te vagy az, aki a mi hitünket adtad, s aki készé tettél és teszel arra, hogy előtted való szent fogadással magunkat elkötelezzük a neked tetsző életre. Megköszönjük az utakat, amelyek idáig vezettek, és amelyekben te gondoskodtál rólunk, és arra kérünk, áld meg a mi testvéreinket, hogy most kimondott ígéretük, fogadalmuk és hitük megmaradhasson, sőt, egyre inkább napról napra erősödhessenek beléd vetett bizalmukban, hozzád és a közösséghez való hűségükben. Légy áldott, és légy a mi segítségünk, jó pásztorunk továbbra is. Amen. Kedves testvéreim, most pedig én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, egy gyülekezet lelkipásztoraként a Magyarországi Református Egyház önálló, az úrvacsorai közösségre jogosult tagjaivá fogadlak és nyilvánítalak benneteket. Meghívlak titeket arra, hogy lelki ismeretetek szerint legyetek részesei életeteknek minden idejében az Úr szent asztalának, egy gyülekezet úrvacsorai közösségének, és az Istennek hálaadásból szolgáló gyülekezet közösségének. Isten hozott benneteket, és ő áldjon is meg benneteket. Amen. Foglaljuk el mindannyian helyünket most, kedves testvéreim, és a következőkben konfirmandus testvéreimet szólítom, jöjjenek ide, és fogadják Isten áldását. egy-egy igét mondunk, és egy szentírást ajándékozunk konfirmandus testvéreinknek. Márk, bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Amen. Sólyom, az Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Amen. Hajnalka, bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Amen. Csenge, reménykedj az Úrban, és ő megsegít téged. Amen. Luca, az Úr Jézus Krisztus szavát hirdetem neked. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Így legyen. Bálint, így szól hozzád az Úr, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Amen. Rebeka, így szólt egyszer az iges, így szól ma hozzád, az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Ne feledd el soha. Julcsi, szép ígéret hangzik feléd, az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Amen. Kedves Áron, mivel te nem vagy megkeresztelve, de konfirmációs fogadalmat tettél, ezért hitednek, ismereteidnek erősítésére megkeresztelünk téged. Áron Etele, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Az ige, amelyet hirdetek néked, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Így legyen. Amen. Kedves Eszter, hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak. Amen. Tünde, így szól hozzád az Úr igéje, bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Amen. Az ige, amely hozzád szól, minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van reátok. Amen. Így szól az Úr hozzád, Józsi. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Márti, ezt mondja neked, ami Úrunk Jézus Krisztus, amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Gergő, örömmel hallottuk a te bizonyságtételedet is, és jó szívvel fogadunk be téged a keresztség által is a gyülekezet közösségébe. Gergő, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Így szól az ige hozzád, veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Amen. Kedves Mátyás, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Amen. Barbara, a Zsoltárt idézem és hirdetem neked minden időkre, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Amen. Kedves testvéreim, időben ugyan messze van már tőlünk, de volt itt egy olyan kérdés a konfirmációs kérdések között, hogy a keresztjén ember miért köt polgári és egyházi házasságot. És abban a válaszban beszéltünk erről, hogy ez Isten rendje és törvénye szerint való, és ami hitvallást tett testvéreink között, van egy házaspár, akiknek ez a fogadalom téte az életükben még nem történt meg, és ma jó szívvel állnak ide az úrasztala elé, hogy ezt a fogadalomtételt és vallomást Isten színe előtt egy gyülekezet közösségében elmondják. Nagy Józsefet és feleségét, Bartus Mártát kérem, hogy fáradjatok ide, és a gyülekezet fennállva legyen tanúul, aki fogadalom tételetekkor. Nagy örömmel vesszük azt, és Isten iránti hálával, hogy eljutottunk erre a mai napra, és noha különböző életutakról jöttök, mégis bizonyságul lett nekünk életetek és hitetek, hogy jó szívvel kérjük házasságotokra Isten áldását, amelyet most esküvel is megerősítetek. Arra kérlek benneteket, mondjátok utánam a házastársi eskü szövegét, egymás kezét fogva. Mondjad először te, kedves férfi testvérem.
Én
Nagy József. Nagy József. Esküszöm az élő Isten színe előtt.
Esküszöm az élő Isten színe előtt.
Aki Atya, Fiú, Szentlélek.
Aki Atya, Fiú, Szentlélek.
Teljes Szent Háromság, egy örök Isten.
Teljes Szent Háromság, egy örök Isten.
Hogy Nagy Bartus Mártát.
Hogy Nagy Bartus Mártát.
Akinek most Isten színe előtt.
Akinek most Isten színe előtt.
Kezét fogom, szeretem.
Kezét fogom, szeretem.
Szeretetből veszem el őt.
Szeretetből veszem el őt.
Isten törvénye szerint feleségül.
Isten törvénye szerint feleségül.
Hozzá hű leszek.
Hozzá hű leszek.
Vele megelégszem, vele szentül élek.
Vele megelégszem, vele szentül élek.
Vele tűrök, vele szenvedek.
Vele tűrök, vele szenvedek.
És őt sem egészségében, sem betegségében.
És őt sem egészségében, sem betegségében.
Sem boldog, sem boldogtalan állapotában.
Sem boldog, sem boldogtalan állapotában.
Holtomig vagy holtáig.
Holtomig vagy holtáig.
Hitetlenül el nem hagyom.
Hitetlenül el nem hagyom.
Hanem teljes életemben.
Hanem teljes életemben.
Hűséges gondviselője leszek.
Hűséges gondviselője leszek.
Isten engem úgy segéljen.
Isten engem úgy segéljen.
Amen. Mondja te is, kedves asszony testvérem.
Én Nagy Bartus Márta.
Esküszöm az élő Isten színe előtt.
Esküszöm az élő Isten színe előtt.
Aki Atya, Fiú, Szentlélek.
Aki Atya, Fiú, Szentlélek.
Teljes Szent Háromság, egy örök Isten.
Teljes Szent Háromság, egy örök Isten.
Hogy Nagy Józsefet. Akinek most Isten színe előtt,
akinek most Isten színe előtt,
kezén vagyok, szeretem.
Kezén vagyok, szeretem.
Szeretetből megyek hozzá.
Szeretetből megyek hozzá.
Isten törvénye szerint feleségül.
Isten törvénye szerint feleségül.
Hozzá hű leszek.
Hozzá hű leszek.
Vele megelégszem, vele szentül élek.
Vele megelégszem, vele szentül élek.
Vele tűrök, vele szenvedek. És őt sem egészségében, sem betegségében.
És őt sem egészségében, sem betegségében.
Sem boldog, sem boldogtalan állapotában.
Sem boldog, sem boldogtalan állapotában.
Holtomig vagy holtáig.
Holtomig vagy holtáig.
Hitetlenül el nem hagyom.
Hitetlenül el nem hagyom.
Hanem teljes életemben.
Hanem teljes életemben.
Hűséges segítőtársa leszek.
Hűséges.
Isten engem úgy segéljen.
Isten engem úgy segéljen.
Amen. Kedves testvéreim, hallotta Isten, és hallotta egy gyülekezet is szent fogadalomtételeteket, vallomásotokat. Kérünk és intünk benneteket, tartsátok meg az Isten előtt kimondott szavaitokat, segítsen ő meg benneteket, hogy egyre boldogabb, napról napról boldogabb házasságban élhessetek, ti családotok javára és az Isten dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, fáradjatok a helyetekre, És arra kérem a gyülekezetet, hogy kérjünk most áldást közösen énekszóval a mi konfirmandus testvéreinkre, a 134. Zsoltárunk mindhárom versének éneklésével, a 134. Zsoltárunk mindhárom versét énekeljük, Úrnak szolgái mindnyájan. El helyünket, kedves testvéreim! A következőkben köszöntés hangzik el a konfirmandusok felé. Békefi György gondnok testvérünket kérjük és hívjuk.
Kedves testvéreim! Nem kis megilletődéssel hallgattuk minden bizonyságtételeteket, és nagyon nagy örömünkre van, hogy itt vagytok velünk. Gyülekezetünknek nagyon fontosak vagytok. A gyülekezet egy nagy közösség, egy nagy család Isten színe előtt. Vannak, akik elköltöznek, mert máshol választanak lakóhelyet. Vannak, akik elköltöznek, mert hazaköltöznek Teremtő Úrukhoz. De mindig van, aki közénk lép, mindig van, aki újból a tagjaink közé örömmel, hittel belép. Egy őrségváltás ez. És egy őrségváltásos igével szeretnélek benneteket is köszönteni, amikor a választott nép közel van már a megígért országhoz, a megígért hatalmas ajándékokat rejtő végcélhoz, akkor a vezetésben őrségváltás következik be, Mózes már nem mehet be a választott néppel, Józsué rendeltetik erre. Neki mondja ezt az Úr. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, melyet Mózes az én szolgám szabott előtt be, attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Na hát, kedves őrségváltásban idelépő testvéreink, ezzel az igével kívánom a gyülekezet nevében is tiszta szívből, hogy így boldoguljatok, hogy így legyetek szerencsések, és ettől, amit szívetekben hordtok, ettől a törvénytől se jobbra, se balra soha el ne tévedjetek, hanem ez kísérjen benneteket egész életetekben, mindenben. Isten hozott benneteket a gyülekezet közösségében, úrvacsorával élő közösségében, hiszen egy asztalhoz, a terített asztalhoz járulva sokkal szorosabban vagyunk immáron már együtt, mint eddig.
Hadd mondjak el még egy emlékemet az én konfirmációs istentiszteletemről. Mi még egy kis versikét is annak idején megtanultunk, és együtt mondtuk el, aminek már csak két sora maradt meg a fejemben, és ezt szeretném továbbadni nektek. Volt két ilyen sora, hogy más vallását becsülöm, tisztelem, de a magaméhoz soha nem leszek hűtelen. Nos, ezt azért szeretném mondani nektek, mert nem véletlen az sem, hogy itt vagytok ebben a közösségben és ebben a gyülekezetben. Én azt szeretném ajánlani nektek, legyen egyre tudatosabban megízlelt csodája és adománya az Úristennek a számotokra az is, hogy éppen itt lehettek. Hogy éppen olyan közösségben, ahol református elődeink örökségeként azt kaphatjuk, hogy nekünk a legfontosabb az Isten igéje, semmi más. És minden az Isten dicsőségére történik. Egyedül az Isteni a dicsőség. Ez vezessen benneteket minden gondolatotokba. Isten hozott benneteket a gyülekezet nagy családjába, és tekintsétek ezt otthonotoknak, ezt a templomot, és valóban kézzelfoghatóan testvéreknek tekintsétek az itt ülőket, hiszen Krisztus családjához tartozunk. Isten áldjon benneteket.
Köszönjük szépen! Ifjaink és gyermekeink köszöntenek még benneteket, elsősorban az ifjakat, arra kérem, hogy gyertek be. Kicsinyek és nagyok egyaránt, bátorsággal onnan az előtérből.
Szeretnénk mi is egy áldásra énekkel köszönteni titeket. Ennek az éneknek minden szavát komolyan gondoljuk és kívánjuk nektek. Többen beszéltetek arról, hogy hogyan láttatok meg Isten áldását az életetekben. Tényleg erről szól ez az ének is, és biztosak vagyunk benne, hogy ebben a gyülekezetben, itt Isten gyülekezetében jó helyen keresitek az áldást. Ez igazi nagy áldás, ugyanis magával az Istennel való kapcsolat lehetősége, ez az igazán nagy dolog, és erről szól ez az ének is. Hogyjátok szeretettel!
Áldás az úton, amit ma kezdesz el, legyen veled el az Isten kérjük és érjen el. Én voltam azzal meg, és adjon néked erőt, mutatod, vezessen, formáljon, szeressen, legyen a te. Az úton, amit ma kezdesz el, legyen jóvá az Isten, amit elutasz el. Kérjük mindjárt a nyugja, lábad elé a fény, lásd meg, hogy utadon, Isteni oltalom, vigyázz rád és szeretve fél.
Most mi is itt állunk a kisebbek előttetek, és nagyon nagy szeretettel fogadunk benneteket, illetve mi még felnézünk rátok, mert vannak, akik jövőre ugyanilyen helyzetben itt fognak ülni. Először izgulnak, megkönnyebbülnek, és olyan jó érzést tölti majd el őket, mint benneteket most ezen a napon. Fogadjatok tőlünk egy-egy aranymondást, nem olvassuk fel, majd mindenkinek házi feladat otthon felolvasnia, és használni, betenni a Bibliában. Mi ezzel köszöntünk benneteket. Isten hozott itt mindannyiótokat.
Kedves testvérek, a sok szép szó, jó kívánság után azt gondolom, hogy van miért hálát adnunk, ezért gyertek, csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Bizony a te jóságod és kegyelmed az mennyei édesatyánk, amely hordoz bennünket életünknek minden idejében, s te vagy az, aki elvégzett, hogy hozzád találjunk, s hozzád siessünk. Köszönjük te neked testvéreink életét, azt, ahogyan őket kerested és keresed, és köszönjük, hogy most általuk, az ő életpéldájukon keresztül bennünket, magunkat is megszólítottál ebben az órában. áldunk és magasztalunk téged azért, mert nem csak elhívsz bennünket, és nem csak tudtunkra adod a megváltás drága csodáját, az örök élet útját, hanem meg is őrzöl bennünket, míg el nem jutunk hozzád, és színről színre meg nem láthatunk téged. Ezzel a jó reménységgel indulunk most útnak, és igyekszünk téged követni, szívünk szerint akaratodat keresni és abban járni. Köszönjük, hogy te jó pásztor vagy, aki juhaid előtt jársz. Adjad, hogy hadd tudjunk és hadd akarjunk téged minden időben követni és hűséggel szolgálni azért, amit érettünk tettél. Amen. Imádkozzunk most közösen, mindannyian fennhangon, úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Folytassunk könyörgésünket népünkért, nemzetünkért, mondjunk fohászt a himnusz éneklésével. Kedves testvéreim, gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja az Úr Izrael házát, és megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsiket, a nagyokkal együtt. Szaporítson meg az Úr titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába térnek, hanem mi áldjuk az Urat, most és mind örökké. Dicsérjétek az Urat. Amen. A 455. dicséretünket énekeljük. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Hát még annyira nem vagyunk ehhez azért közel, hosszan voltunk együtt, de még az éjszaka messze van, de sokkal inkább a lelki üzenetére figyeljünk most ennek a dicséretnek. Testvére!